Mosaik.
Köszöntöm a Mozaik hallgatóit, Darvas Enikő vagyok. A következő fél óra tartalmából. Mai adásunkban Király Zoltán költővel, műfordítóval hallhatnak beszélgetést. A Kolozsvári Sétatér Kulturális Egyesület elnöke december közepén járt a bukaresti Balassi Intézetben, ahol Karácsonyi Zsolt, az Erdély Magyar Írók Ligájának elnöke, a Helikon irodalmi folyóirat szerkesztője faggatta többek között arról, hogy hogyan viszonyul a közéleti lírához, létezik-e szerinte önálló erdélyi magyar irodalom, vagy hogy hogyan néz ki manapság egy költővilága. Adásunkban Király Zoltán több verse is elhangzik a szerző felolvasásában. A hangfelvételt kollégánk Székely Ervin készítette. Tartsanak velünk! Király Zoltán költőről, műfordítóról előjáróban röviden annyit, hogy 1977-ben született Kolozsváron. 2005 és 2014 között az Erdélyi Magyar Írók Ligájának ügyvezető elnöke volt. Legutóbbi, szám szerint az 5. verskötete 2014-ben jelent meg, Szív tűzoltó autó címmel. A szerzővel Karácsonyi Zsolt Emil elnök, a Helikon irodalmi folyóirat főszerkesztője beszélget.
Előleg, hogy ne jösség a Serénia és illetve az erdélyi irodókiadók pontozásában megjelenő fiatal írókat bemutató könyvsorozat mindenképpen meghatározó jelentőségű változni a fiatal erdélyi magyar irodalmat illeti. De amikor például a Sotrásba, a Sotorba bekerültél, akkor egyrészt mennyire látszott az, hogy ebből valami fontos lesz, illetve te, mint fiatal kezdő szerző, hogy érezted ebben a Sotrásban magadat akkor a 90-es évek elején közepén?
Hogy nézett ez ki annak idején, amikor az ember az első versét közölte?
Igen, tehát hogy mennyire látta azt, hogy ez fontos lesz, egyrészt ez az akkor alakuló irodalom, másrészt, hogy te hogy érezted magad az éppen akkor alakuló irodalomban.
Szerintem senki nem tudta előre, hogy amikor az előretolt helyőrség nevű már a miattán elkínesült folyóirat megjelent, senki nem tudta előre, hogy pontosan mi lesz belőle, ahogy az akkori szerkesztő gátája, ahova repül szét a nagyvilágba, ki mivel fog foglalkozni. Hát mondhatnám Lakatos Mihályt, aki ugye rövid ideig a diplomáciában dolgozott, de lényegében Kelemen Honor is ugyanolyan tagja volt az előretolt helyőrségnek, mint Sánta Attila, vagy mint Fekete Vince, vagy mint Orbán János Dénes. Nyilván mi ketten a tacskó generációhoz tartozunk az előretolt helyőrségben. Én akkor nem is igazán gondolkoztam azon, hogy ez mennyire fontos, hogy mennyire nem. Végképp aztán, hogy ez 20 év múlva mit fog jelenteni. Inkább az volt a fontos, hogy történik valami új, ami addig még nem volt. 94-95-ről beszélünk. És volt benne egy ilyen fikarcnyi polgárpukkasztás is, amitől hát 18-19 éves költő nem mozgódik annyira.
Mi a véleményed az erdélyi avantgárdról, és szerinted milyen közel van a házsongárdhoz? Házsongárdra az avantgárdnak előzménye, vagy következménye?
Értem én, hogy házsongárd és avantgárd. Leszújtó választ fogok adni neked. Nincsen véleményem az erdélyi avantgárdról. Általában óckodom attól, hogy mások műveiről véleményt fogalmazzak meg, főleg plénumban. Ezt azért nem tenném, már mások ezt gyakorta megteszik, mert valahogy úgy érzik, hogy ebben különböző gyengeségeket lehetne kompenzálni mondjuk. Én ezt átugornám. Nem tudom, hogy mi köze a házsongárdnak az avantgárdhoz. Hirtelen gondolkodom, hogy vannak-e avantgárd költők eltemetve a házsongárdban, de nem megjelentem.
Akkor ezt illetlenség lenne megkérdezni, az eddig elmondottak alapján szerinted rajta kép a 21. században jelenleg elmi avantgárd költő, és ha igen, miért? Ez lett volna a következő kérdés. Akkor akkor inkább rákérdeznénk, hogy azért van valamiféle hagyomány az avantgárdnak Erdélyben, vagy a szabadversnek legalábbis, és te ehhez a hagyományhoz valamiféleképpen viszonyulsz, vagy inkább egy kassáki, vagy a Beat nemzedék környékbeli szerzők nyomdokai hajóik után felfotózoló vizek nyomán próbálsz elindulni, ha egyáltalán ez fontos.
Szerintem egyáltalán nem fontos, számomra nem fontos, hogy Kassák Lajos nyomában haladjak, vagy bármilyen más avantgárd költő nyomában haladjak. Nyilván ezt már 800 ezerszer elmondták 400 ezer helyen, hogy az ember, amit elolvasott, az valahol mindig kibújik abban, amit azok után ír. Mondjuk azt, hogy én kedveltem a beat költőket, vagy kedvelem Kassák Lajost, ezek szerint nem tudtam jól burkolni a versekben. Kedvelem a verseiket, ugyanúgy kedvelem Petri Györgyöt és Formos Istvánt is például. Igazából ezek soha nem voltak fontosak számomra, és szerintem csak azért nevezik avantgárdnak ezeket a verseket, én inkább teljesen szabad verseknek nevezném őket, ugyanis amikor leírok írni, akkor semmilyen szabály nincsen érvényben. Tehát ez egy ilyen, hogy mondjam, maximális mentális polgárháború anarchiába hajolja kicsit.
Jó, hát ez való igaz, hogy tényleg csak szabadves, prózaves sorjázik a köteteidben, és kötött forma ez is szintén se igazán van jelen, de azért tartalmilag, mármint a szövegekben, nem is feltétlenül előttként, hanem valamiféle utalásokán, az egy számos szerzőt megnevezel, akik nem feltétlenül tartalmi vagy formai követendő példaként, de mégis fontosak a számodra. Tehát a hagyományhoz azért mégiscsak van egyfajta viszonyod, még hogyha nem is nézel azt, hogy éppen a házsokban vannak eltemetve, vagy sem.
Igen, így van, erre válaszoltam az előbb, amikor mondtam, hogy mondjuk, hogyha megkedvelsz egy Kornos István verset, és azt több mint 15-ször elolvasod, akkor lehet, hogy óhatatlanul 7 év múlva egyszer, amikor a napsütötte délutánban leírsz egy verset írni, akkor az egy piros delfinnel fog kezdődni.
A hagyományról szó esett, akkor mostanság ugye gyakorta szokás arról beszél, hogy van egy ilyen dolog a kortárs magyar, összmagyar irodalomban, hogy közéleti költészet, és számos versetben megjelenik egyfajta életérzés, ami akár egy közéleti lírának is alapja lehetne, de úgy érzem, hogy te egész egyszerűen csak a valóságot öntöd, folytott versbe, azért, hogy így könnyebb legyen, vagy egyáltalán ez, hogy is van nálad a közéletiség, vagy valóság, vagy egyáltalán ez a közéleti lira, te hogy viszonyulsz? Szerinted létezik ilyen, vagy közéleti lira?
Mindenképpen létezik közéleti lira. Figyelemmel követtem, hogy érdekes módon Magyarországon a közéleti lira az akkor jött be a szélesebb köztudatba, amikor a Fidesz megnyerte a választásokat, amikor a második Fidesz kormány alakult. Érdekes módon, amikor a szabaddemokraták és a szocialisták kormányoztak, akkor nem volt közéleti lira. Tehát akkor a jó hangulat volt a magyarországi társadalomban, nem voltak problémák, nem kellett írni ilyenekről. Ami az erdélyi magyar irodalmat illeti, szerintem az erdélyi magyar irodalomban 45 óta egészen biztos kimutatható, hogy közéleti versek vannak. Azt, hogy az olvasó nem tudja, hogy az közéleti vers, vagy nem jön rá, az egy teljesen más dolog. De hát itt van ugye a klasszikus mondat, amit szoktak az öregeink mondani, hogy 1989 előtt minden erdélyi magyar versben két vers volt, az egyik a sorok között, és a másik meg a sorokban. Hát mi az, hogyha nem közéleti líra? Különben szerintem a 2002-ben megjelent verses kötetemben már vannak olyan versek, amiket azt mondhatnánk, hogy közéleti líra, ha skatujázni akarnánk. A másik gondolat meg az, hogy véleményem szerint van valamilyen felelőssége, nem is annyira a prózaírónak, mert a prózaírók elhajóznak gondolatilag nagyon messze, hanem sokkal inkább a költőknek. Azért nem egy rossz dolog, hogyha mondjuk egy verses kötet 2016-ban megjelenik, és abban van három olyan vers, hogyha azt valaki 2081-ben megtalálja és elolvassa, egy viszonylagos pontos képet kap arról, hogy hogy nézett ki az erdélyi magyar társadalom, milyen közéleti problémák voltak, mennyit loptak a politikusok, melyik volt az a miniszter, aki 20 kiló májasurkát kapott csúszópészként, tehát ilyen kis pikantériák. Lehet, hogy nincs igaz, úgy gondolom, hogy ez majd érdekelni fogja az embereket, ebben az a jó, hogy ezt én már nem tudjuk.
Tényleg, hogyha megnézzük, hogy ez a közéleti irodalom hogy működik, valóban kevesen foglalkoztak a közélettel, vagy hogy mi történik, és abból nagyon kevés került át a lírába, legalábbis teljesen más irányokat követő szerzőkről van szó, de mondjuk Kovács András Ferencnél felbukkannak ilyen dolgok, vagy Ján Károlynak egy-két verse valami boszniai háborúról szól, és akkor íródott, amikor ezek történtek, de egy
hát meg Markó Billánál, meg Csőkézánál.
Így van, így van. Másrészt pedig az, hogy közéleti író, hát ez tényleg 45-től mindenképpen, de akár már két világháború közöttől és végig a különböző forrás nemzedékeken keresztül, 60-as, 70-es, 80-as évek, Szilágyi Mankos, László Kialatár, Szőcs Géza, ahogy mondott, és mi sorolhatnánk a neveket, akik valamilyen utómódon, egészen konkrétan vagy áttételesen, de mégis nagyon pontosan utattak éppen aktuális történelmi eseményekre. Tehát ilyen értelemben te is lehetnél közéleti verseket író szerző, de szándékosan billegtettem ezt, mert én inkább azt érzem, hogy számodra inkább a pillanatnyiság okán, vagy az éppen megéltségnek a lenyomata okán fontos az, ami esetleg éppen közéleti téma is egyben.
Akkor most dönts el, hogy ez közéleti líra vagy sem. Lovas ember. Dán zászlót a szoborra. A király Dán volt, Dán is marad. Játékos ágyüdőren és a háttérben. Svéd apa, svéd gyereket nemz, még ha anyja rút német is. Grippenek kacér lavírozása a tér fölött. Babérkoszorús ember lovon? Csak is római lehet. Észrevétlenül átszúrran egy-két légió a téren. Báhtáló, nézd meg te, svédem, milyen jószágot csinált abból a lóból. Mondom én neked, ez karácsonyfalvi Gábor cigány kell legyen. A templomkertben némán basel a száztagú cigányzenekar. És perzsák jönnek belga színekben, fáradt ukránok a brit koronával. Miniszterek és államtitkárok csokornyakkendővel, nagy fekete autókban. Pörögnek faxok, és recseg titkárnők alatt a szék, a lovas ember úgy tűnik mindenre kész. A történelem karzatán, ma ír vagyok, baszk és katalán.
Javasolnám, hogy például a Tavangár keserű színű költeményt is olvasd föl, ami szerintem közéleti költemény.
Avangárd keserves, hol házam lészen, ott asszonyom is lészen. Asztalomon csíki fekete sör, ágyamban csíki fekete nő, habos. Szemeimbe vederrel hordtad a könnyet, pedig Afrodité épp nem voltál, kissé meglepő volt, mikor a könnyező pálmámra hánytál. Kortársaim, látjátok feleim, szemetekkel mik vagyunk, is a bizony por és hamu vagyunk. Mint tengerparton a konzervdobozok, mint szemétdombon az aranykakas, mint öregember az árvaházban, mint kovboly tolószékben. Építetek Pestre házot, ablakotra 300-ot. Lassan elég rözbolyénből, ott ül Gida, a tatárok, törökök, lavacok és oláhok, poén. Magyar venyecskével a román színű padokon. Kuruc tárogatót fújni a havason. Volt nekem egy galaci román babám, de az olyan volt, de az olyan volt. Hazaszeretett, kalotaszegem, parajdom, gyilkostom és küküllőm, rózsasándorom és motorizált páncélhat testem. Leütnek a sarkon. Megint leütnek a sarkon. Szerelem, mint tornádó a réten, repültél felém a Krisztina téren. Te dörgumúrési, én kruznapokai. Leveleket nézegetek. Frankfurt, Linz, New York, Budapest kis kézdi vásárhely. Asztalomon folytál a csíki fekete sör, ágyamban folytál a csíki fekete nő.
Valami ilyesmire gondoltam, hogy ez lenne talán közéleti líra, de másrészt érjük egy kicsit vissza a lírának a belső burkaiba. A Költő Birodalma című verse utolsó soraiban írod, már nem tudok úszni, gyakran vízben álmodom. A költő világa talán ez. És én azt látom, hogy minden közéletisége, minden közés élet ellenére vagy mellett, azért te folyamatosan be tudsz építeni dolgokat a saját költői világokba, a külvilágba, és ez nagyon hangsúlyosan vannak jelen. Hát szerinted mostanság egy költőnek mi a világa? Vagy legalábbis a te költői világod most és itt éppen, hogy néz ki, hogy lenne ez meghatározni, körülírni fel?
A saját költői világomról nem tudnék beszélni, viszont arról igen, amikor azt kérdem, hogy hogy néz ki manapság egy költő világa. Éppen két hete beszélgettünk Szálinger Balázs magyarországi költő barátommal arról, hogy milyen érdekes, hogy a mai magyarországi fiatalok, ezt úgy értem, mondjuk a 18 évtől 30 évig terjedő korosztály, egyszerűen nincs témájuk a vershez. De még közéleti verset sem írnak, hol ott téma az életbe, hogyha éppen kutakodnának. És azt mondta erre Balázs, hogy ez valószínűleg azért van, mert hogy pontosan ez a korosztály Magyarországon, ezeknek 80-valahány százaléka elvált családban nőtt fel. Tehát teljesen más hatások és traumák érték az életben, mint egyébként, és akkor neki ez a fontos. Tehát ott a témák azok, a nálam hagytad a sállat, és akkor a busz megállóban eszembe jut, és a cigarettos füstje száll a kávézóban. Tehát nagyjából ez itt kimerül, bocsáss meg, nem így jön, ahol a kortárs románi oldalon van, ahol igen kemény társadalom kritikát olvashatunk. Szerintem többszörösen jobb és erősebb a fiatal kortárs románi oldalon, mint a Magyarországon.
Pedig ez a 90-es években nem biztos, hogy így volt, vagy legalábbis sokkal kiegyensúlyozottabb, akár a 2000-es évek elején. Azt lehet látni, hogy rengeteg olyan verses kötet jelenik meg, vagy próza is akár, ami az apáról szól, vagy akár az anyáról. Ami hát mondjuk ezelőtt 50 évvel a költők egyáltalán írtak a családjukról, egészen visszafogottan akkor esetleg a magyar apjukról írtak, a magyar anyukról, anyukról, apjukról, testvérükről, csak egészen kivételesen. De hát a magánélethez való viszony is úgy érzem, hogy megváltozott, és nem feltétlenül az történik, hogy nagyon bátran kimondunk valamit, amíg legalábbis a magyar költészetet illeti az ifjabbakat, hanem az történik, hogy valamiféle ilyen magunktatás is benne van a versekben, hiszen azon kívül, hogy mi van belül, ezen kívül más nem biztos, hogy tudnak mondani. De most rejtjük meg őket, majd aztán kiderül, hogy milyen irányba haladnak a továbbiakban. Én arra kérdeznék rá, ha már itt tartunk, hogy ön családodban nem te vagy az első, aki elkezdett versírással foglalkozni. Ennek egy komoly hagyománya van a családban. Én arra kérdeznék rá, hogy ki volt az első a családodban, aki irodalommal életvitelszerűen valamelyest elkezdett foglalkozni, vagy legalábbis rendszeresen szép irodalmi műveket próbált írni.
Lehet, hogy hazamegyek és apám megkövez, hogy rosszul tudom, de úgy tudom, hogy apámnak az apja, azaz az idős Király László tanár, aki nagyanyeden végzett a Versengábor kollégiumban, akaratlanul verseket írt, mert az már csak úgy dukált a két világháború között, hogyha valaki polémista Versengábor kollégiumban, akkor verseket ír, és ő meg is tartotta ezt a jó szokását. Tudom, a soha nem közölt sehol semmit, de ő azért írogatott pár száz verset, szerintem hobbiból.
Szerinted mennyire fontos az, hogy a lirikus kemény vagy akár van legyen, amikor leír egy-egy szöveget, vagy a bátorság kérdése egy lirikus esetében mennyire fontos?
Szerintem fontos. Nyilván nem minden vers, mondjuk verseskötetről beszéljünk, akkor nem lehet minden friss és robogós és kemény, mint a kacsatujás. Tudvillik általában szintén a nagy öregénk mondja, hogy eltekintve a megjelent verses kötetei számáról, hogyha 3 és 5 verset felmarad az utókor számára, akkor már azt jelenti, hogy nem írtál és nem jön kell hiába.
Jó, hát akkor megkérdélek, hogy olvasva egy verset.
Ma este elhagyott az íj. Ma este látványos kivonulás nélkül elhagyott íj. Fölállt és távozott. Megjelenése pillanatának pontosan ellenkezőjét tette. Hát nincsen így, gondoltam, vagy ha van is így prózai módon, hagyj el, és bosszulni kezdtem így. Gondolatban hirtelen 100-szor 100 főbűnt követtem el, aljasan, hamisul, galád módon és irigy számítással. Több nő testében, porokban és folyadékokban kerestem őt. Ének minden parancsát, tanítását és játékszabályát igyekeztem megszegni. Kutattam utána fáradt könyvtárakban, bőrkötésben, templomokban, a vasárnapi harangszóban, a vízben, a borban, a kenyérben és a kőben. Szünet. Így vagyok. Rendezetlen viszonyunk van. Írhatnál róla egy verset. Egyébként itt lakom a fejedben, és maradni készülök.
át voltál az erdélyi magyar írók irodalmi ügyvezető elnöke, alapító tagja is. Hogyan látod, miként érzik magukat a kortárs erdélyi magyar írók? Másrészt, bár az erdélyi létezik, de kell beszélni még önálló erdélyi magyar irodalomról.
A lehető leghálásabb kérdést, amit fel lehet tenni, hogy van-e külön erdélyi magyar irodalom, vagy csak egy nagy magyar irodalom van. Háromfajta választ tudok adni, hogyha akarnád, mind a hármat ki tudom fejteni, prózakontra érvekkel, semmi értelme nem lenne különben. De nagyon röviden annyit mondok, hogy én több magyarországi konferencián mondtam el a magyarországi kollégáknak, akik tűzzel vassal azért harcoltak, hogy fogadják már el az erdélyek is, hogy egy nagy magyar irodalom van, mindenki magyar író, aki magyarul ír, és itt nagyjából be is fejeztük, mondták ők. Igen, csak akkor itt jönnek be a vonalságok, hogy vannak különböző intézményeknek különböző történetek. Mondjuk van határon túli magyar irodalom polca könyvtárakban, van határon túli magyar írók találkozója, van határon túli magyar irodalmi ösztöndíj. Tehát az egyik oldalon legyünk mindegyütt a közösben, de a másik oldalon meg azért nyilván, hogy ti egy picit távolak álljátok tőlünk. Szerintem a kettős mércé fogalmát tökéletesen kimerít a dolog. Nos, én azt próbáltam elmesélni ezeknek a drága embereknek, hogy mi lenne, hogyha mondjuk egy olyan szemlélettel közelítenénk meg, hogy igen, van egy magyar nyelven íródott irodalom, és milyen érdekes, nézzétek csak mekkora országunk volt, hogy most oda jutottunk, hogy külön van erdélyi magyar irodalom, külön van felvidéki magyar irodalom, külön van délvidéki, sőt az udvarhelyi Szakács István Péter barátunk, hogyha jól tudom, a kanadai magyar irodalom történetéről írta a doktori disszertációját, és akkor most kitaláljuk is azt, hogy nekünk nincs az, ami örülik. Tehát, hogy mondjam, másként nagyvonalúban kellene kezelni, úgy látom. Különben meg, hogyha kártyalap szerűen összekeverünk kicsivel hangsúlyosabb erdélyi verseket és magyarországi verseket, és azzal olvasó így ki tudja húzni, hogy ez erdélyi, ez erdélyi, ez magyarország, ez erdélyi.
A műfordítói munkásságról se feledkezzünk meg, és megint egy összetett kérdés. Egyrészt a műfordítás miért jó neked, szerinted kinek jó, és románoknak, magyaroknak például jó-e?
Szerintem mindenképpen jó, hogyha nem lenne jó, akkor nem csinálnánk magunk a műfordítók, valóban annyira nem szavítnánk azért. Számomra azért jó, mert amikor 2006-2007 környékén, amikor hirtelen úgy gondoltam, hogy több idő van a kelleténél, de valami úgy gondoltam, hogy verset nem tudok írni, ezért akkor találtam ki, hogy megpróbálok velem egykorú román kortárs költőket keresni, és amennyiben tetszik, lefordítom, amennyiben nem, nem. És hogyha nekem tetszik az a vers, vagy a verses kötet, akkor megpróbálom azt a legjobb tudásom szerint úgy visszaadni magyarul, hogy az élvezhető legyen mind a magyarországi, mind az erdélyi potenciális magyar olvasó számára. Igazából, hogy érzik magukat a műfordítók, szerintem jól érzik magukat, főleg amikor értesítik őket, hogy elnyertek egy műfordítói ösztöndíjat, akkor lóhalálával elkészülnek a kézirattal, elküldik az ösztöndíj elszámolásához, azt elfogadja a szerv, aki a pénzt adta, és akkor kezdik el rosszul érezni magukat a műfordítók. Ugyanis pályázati lehetőség van arra, hogy mondjuk kortárs román irodalmat magyarra fordítsunk, csak hogy itt megáll a tudomány, mert már a könyvnek a kiadására nincsen pénz.
Arra kérnélek, hogy még olvasod egy verset.
Akkor zárásként felolvasom azt a két verset, amit az elmúlt 4 évben összesen írtam. Szent György napja. Reggeltől sütött a nap, istállót takarította. Mellettem kis repülő zuhant. Lassan kiírtom a régmúlt idők nyomait, itató tehénlánc, jászol, mint kikerül. Kigörgetem a kecskebajtából az utolsó sótömböt. Isten tudja, hány évvel ezelőtt délnagyapám egy Dunacsatornai kulak átnevelés után a csűr küszöbén ülve azt mondta, süssél Szent György napja, mert engemet már nem sütsz többé, és éjjel elrepült egy díszes fekéren. Fákat ültetek, levendula bokrot. Mentem a szőlőt, hát ha mégis van értelme. Hát ha tényleg nem hiába vagyok ott, ahol, akkor, amikor. Talán egyszer gyümölcsáim nekem is terelnek, és nem drótkerítésen keresztül szöknek meg a szilván nomád segítséggel. És majd egy Szent György napján, a csűr küszöbén ülve, öreg vasdénes dédapám, bajszát sodorgatva bólogat, jó lesz ez így, fiam. Ülj bent, ülj a tévé előtt, ülj a gép előtt. Még több giga, még több kanál is. Ha kimész, vásárolj, költekedj, fogyasz. Vegyél csipszent, bonyolult. 8 telefont, meg Haribo macit. Ne gondolkozz, otthon megjelented a gép előtt. Engedj a kísértésnek, cimborálj a kolosszal. Szélesebb képernyő, több gigara. Nézz hülye videókat. Csóri fickó tillapó szapkában leugrik az égő épület tetejéről egy babakocsira. Lájkold. Lájkolj, mert mindenki lájkol. Legyél mindig online. Ki tudja, mi lenne nélküled a virtuális világban. Az Úr megbocsátja vétkeidet. Szavaz. Gondolkodás nélkül szavaz mindig a legjobb online pártra. PC. Légy politikailag korrekt. Ha nem is érted mi az, mindenki lájkolja, lájkold. Ez civil állásfoglalásod. Ne gondolkozz, lájkold magad. A lájkod te magad vagy. Ez a te akaratod, ez a te országod. Járj flashmobokra. Érdekel mindig jobban a flamingók sorsa, mint az ütapács így alatti föld. Tiltakozz. Gombnyomással küzdél az erdőírtás ellen. Még egy lájk, és örökre elhallgat minden húzba. Lájkol a jeges vendég megmentését és a kerti törvény kiszabadítását. Fogyaszt. Több pixel, nagyobb élvezet. Foglalj állást a bécs kivándorlók ügyében, a melegházasságról, meg a dohányzásról. Ne gondolkozz, kattints, lájkolj. Ez a te forradalmat, ez a te harcod. Mert online a hatalom és a dicsőség mind örökké áll.
Kedves hallgatóink, mai adásunkban Király Zoltán költővel, műfordítóval, Karácsonyi Zsolt beszélgetett. A hangfelvételt Székely Ervin készítette tavaly december közepén a Bukaresti Balassi Intézetben. Én ezzel mára megköszönöm figyelmüket, közreműködő munkatársaim nevében is. A mozaikkal legközelebb jövő kedden jelentkezünk. Hallgassanak bennünket a www.bukarestirádió.ro honlapon is. Darvas Enikő vagyok, kellemes délutánt, viszont hallásra!